Következő műsorunk Rádió Egyetem.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Tudás, kultúra és kultúratudomány. Perspektívák a késő modern társadalom kutatásában. Niedermüller Péter előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2005. március 30-án készült.
Jó napot kívánok! Most, hogy megkaptam a bátorító kopogtatást, vagy kopogást és biztatást, akkor engedjék meg, hogy megkezdjem ezt az előadást, és engedjék meg, tudom, hogy ez nem szokás, de mégis szeretném kérni, hogy engedjék meg, hogy felolvashassam ezt a szöveget, amit előkészítettem, és ennek az az egy oka van, hogy én egy nagy beszédű ember vagyok, és hogyha nem szorítom magam korlátok közé, akkor nem tudok jót állni azért, hogy egy viszonylag belátható időn belül befejezem azt, amit előkészítettem. És erre azért is szükség van, mert nyilván a témának a címéből, illetve az előadásnak a címéből is észrevették, hogy ez egy nagyon általános, majdnem, hogy gyanúsan általános és gyanúsan tág téma, amiről ma beszélni fogok, de mindenféleképpen fogok arra törekedni, hogy ezt a tág és nagyon általános témát megpróbáljam néhány súlypont mentén elhelyezni. És engedjék meg, hogy ezt az előadást egy kis tantörténettel, egy olyan eseménysorozat futó leírásával kezdjem, amely ugyan személyes jellegűnek tűnik, de mégsem az, hanem annak a problémának a megvilágítására szolgál, amelyről itt ma délután beszélni szeretnék. Mint egy 3-4 évvel ezelőtt kezdődött meg a Humboldt Egyetemen az a procedúra, hogy azt nem mondjam tortúra, amelynek eredményeképpen a több száz éves hagyományokkal rendelkező német egyetemi rendszert a bolognai megállapodásoknak megfelelően át kellett állítani az angol szásznak nevezett modernre, és gondolom ez a folyamat ez Magyarországon, vagy hát ezen az egyetemen is jól ismert. És természetesen nem kell különösebb fantázia annak az elképzeléséhez, hogy milyen ellenállásokat váltott ki ez a folyamat. És most nem az egyetemi reformokat követő szokásos bürokratikus torzsalkodásokra, az egyszer megszerzett jogok és előjogok, a korábbi kompetenciák, a kényelem, a hierarchia, az egyetemi életet megkönnyítő rutinok védelmére, vagy éppen egyéni hiúságokra gondolok, noha az erről való beszéd bizonyára szórakoztatóbb lenne, hanem két olyan egymással összefüggő, a társadalom és humántudományokat alapvetően érintő konfliktus mezőről, amelyek ennek az átalakítási folyamatnak a során különös élességgel artikulálódtak. De nem csak Berlinben vagy Németországban, hanem ha jól látom, számos más európai országban is. Az egyik konfliktusmezőt azok a megnyilvánulások jelzik, amelyek szerint az a tudás, amelyet a társadalom és humántudományok ma az egyetemeken továbbadnak, közvetítenek, néhány nagyon speciális pályát vagy foglalkozást kivéve lényegében semmire sem használható. Az egyetemi oktatást szokták mondani, ezeken a területeken még mindig túlzó módon és szükségtelenül lexikális tudásra, a hagyományos kánonokra, mindenki által ismert kutatási rutinokra, merev és hierarchikus struktúrákra épül, tekintély és hagyományelvű, önmaga folyamatos reprodukciójával van elfoglalva, és így egyszerűen nem képes megújulni, és azt a fajta flexibilitást, innovációt és kreativitást közvetíteni, amire pedig az ezeket a szakokat hallgató diákoknak mindenek előtt szükségük lenne ahhoz, hogy tudásukat a késő modern vagy posztindustriális társadalomban el tudják adni. Éppen ezért, mondták ennek a véleménynek a képviselői, a társadalom és humántudományoknak jelenlegi formájukban csak nagyon korlátozott létjogosultságuk van, s vagy gyökeresen megújulnak, vagy eddigi anyagi és személyi forrásaik lényeges csökkentésével kell számolniuk. Azt gondolom el lehet képzelni azt a felzúdulást, amit ezek a megjegyzések kiváltottak. A neoliberalizmus terrorjáról, a klasszikus műveltség elpusztításáról, a haszonelvű gondolkodás vadhajtásairól beszéltek a szónokok a forró hangulatú egyetemi gyűléseken, sztrájkokat és engedetlenségi akciókat terveztek és szerveztek hallgatók és tanárok közösen. Az ellenállásnak ebben a közösséget teremtő időszakában, és hadd fogalmazzak most némileg ironikusan, persze alig jutott idő arra, hogy az ember ténylegesen elgondolkodjon ezeken az ellenvetéseken, illetve hogy mérlegelje azokat. Amire azonban nem csak azért lett volna szükség, mert mindenki, tanárok és hallgatók egyaránt a saját bőrükön tapasztalták a mindennapi, az egyetemi élet mindennapjainak tarthatatlanságát, hanem azért is, mert ez a kritika nem csak kívülről, a politika és a gazdaság felől érte az említett tudományterületeket. Immanuel Wallerstein már a 90-es évek elején létrehozott egy a különböző tudományterületek képviselőit magában foglaló nemzetközi bizottságot, amely ma már magyarul is olvasható jelentésében nagyon határozottan érvel a társadalom és humántudományi tudás újraszervezése, újragondolása mellett. Hasonló kritikus megközelítések az Egyesült Államokban is megfogalmazódtak, ahol a 90-es évek második felétől kezdődően egy sor alapvető fontosságú tanulmányban vetődött fel a kérdés, az egyetemi oktatás eddigi rendje, rendszere, az általa közvetített tudás, és ezen belül mindenekelőtt a nagyon erősen nemzeti jellegű társadalom és humántudományok miképpen felelnek meg a mai globális, transznacionális világ kihívásainak. Ebben az összefüggésben különösen tanulságos egy pillantást vetni Raymond Williams 1976-ban megjelent Keywords című munkájára, amely alcíme szerint a kultúra és a társadalom kutatásának szókincsét, azaz fogalmi készletét tartalmazza. Williamsnek ez a könyve nem csak amiatt figyelemre méltó, ami hiányzik belőle, hanem azért is, mert az egyes címszavakat olvasva különösen szembeötlő lesz, hogy milyen mélyen megváltozott a kultúráról és társadalomról való gondolkodásunk a könyv megjelenése óta eltelt 3 évtized alatt. De hivatkozhatok azokra a társadalomtudósokra is, például gyanánt csak a német szociológust Ulrich Beckett vagy az amerikai kultúrantropológus George Marcust említem, akik nagyon radikális formában fogalmazták meg kételyeiket, hogy a társadalomtudományok képesek-e eddigi fogalmi készletükkel, elméleti szemléletükkel, módszertani eszköztárukkal a késő modern társadalom folyamatainak, jelenségeinek, logikájának a megragadására, leírására és értelmezésére. És az e kérdésre adott válaszukban következetesen amellett érveltek, hogy az elméleti és módszertani hagyományokhoz, a disziplináris határokhoz és a kutatási kánonokhoz való merev ragaszkodás a társadalom és humántudományok esetében egyfajta vaksághoz vezet. Ahhoz, hogy ezek a tudományterületek csak azt veszik észre a társadalmi világból, amit elméleti és módszertani eszközeik lehetővé tesznek. És mivel ezek az eszközök mára előregettek, ezért a társadalom és humántudományok szükségszerűen archaizálnak. Azaz a mai, átalakuló világot belepréselik a már meglévő fogalmi rendszerekbe, elméleti és módszertani skatujákba, ahelyett, hogy önmagukat átalakítva új tudásokat termelnének. Ebből a helyzetből kiindulva a következőkben arról szeretnék elgondolkodni, hogy az a szemlélet, amelyet én kultúratudománynak nevezek, és amelyet nem egyszerűen a Cultural Studies vagy a kultúrviszonyság tükörfordításának tartok, mennyiben tud hozzájárulni a társadalom és kultúra és humántudományi gondolkodás újjászervezéséhez, új kategóriák, fogalmak, szemléletek, megközelítések, elméletek bevezetéséhez. Első lépésként néhány tudománytörténeti megjegyzést fogok tenni, egy második lépcsőben röviden kitérek néhány a kultúrával kapcsolatos újabb társadalom és humántudományi megközelítésre, és befejezésül pedig igyekszem majd a kultúratudományi szemlélet néhány lehetőségét érzékeltetni. És akkor engedjék meg, hogy elsőnek néhány tudománytörténeti megjegyzést tegyek. Én azt a területet, amelyet saját kutatási területemnek tartok, kulturális antropológiának szoktam nevezni. Noha pontosan tudom, hogy számos olyan kollégám van, itthon és külföldön egyaránt, aki ezt fejcsóválva hallgatná, és azt mondaná, hogy annak, amit én csinálok, nem sok köze van a kulturális antropológiához. Ez a kedves és barátságos elutasítás persze nem személyes jellegű, nem csupán nekem szól, még csak nem is a minden tudományágon belül meglévő elméleti és módszertani szemléletek közötti különbségeket tükrözi, sőt nem is a disziplína meghatározása körüli szimbolikus harcok kifejeződése, hanem sokkal inkább ennek a tudományterületnek a központi dilemmáját reprezentálja. Hogy ezt a konfliktust megvilágítsam, ehhez van szükségem néhány tudománytörténeti megjegyzésre. Közismert, hogy a kulturális és szociálantropológia klasszikus elméleti modelljében, és persze intézményesülésében is, két tényező játszott meghatározó szerepet. Az egyik a disziplína tárgya, a hagyományos vagy törzsi társadalom és kultúra, ami a gyakorlatban egyet jelentett a nem európai kultúrákkal és a nem modern társadalmakkal. Az antropológiai kutatás klasszikus tárgyának, Ez az európai modernitással való földrajzi és kulturális szembeállítása konstitutív jelentőséggel bírt a tudományterület határainak a kijelölésében. Az antropológia önmagát azon keresztül legitimálta, hogy az európai modernitás földrajzi, kognitív és kulturális határain kívüleső társadalmakat kutatta, ebben a tényben gyökeredzett ennek a disziplínának a kognitív identitása. A másik meghatározó tényező az antropológiai kutatások módszere. A ma oly gyakran és oly sokat emlegetett terepmunka volt, és részben az még ma is, amelynek itt most csupán egyetlen vonatkozását szeretném kiemelni. Nevezetesen azt a reflexív kölcsönhatást, amely a terepmunka és a kultúra fogalma között alakult ki. Az a kutatási gyakorlat ugyanis, amelynek nyomán az antropológusok jellemző gyakorisággal egy helyen, egy faluban, egy közösségben tanulmányozták az adott társadalmat, a legszorosabb kapcsolatban állt a kultúra territoriális felfogásával, azaz azzal az elméleti szemlélettel, amely közvetlen megfelelést tételez fel valamely hely vagy teritorium az ott élő csoport és annak kultúrája között. Másként fogalmazva, a klasszikus antropológia számára a kultúra mindig konkrét helyhez és konkrét csoporthoz köthető volt. Talán néhány megjegyzésből is látszik, hogy a klasszikus antropológia modellje, amely egyébként ma is él, sőt elsősorban az angol szociálantropológiában erős pozíciókkal is bír, azáltal, hogy a kutatás tárgyát és módszerét ennyire szigorúan definiálta, nagyon szorosra húzta ennek a disziplinának a határait, és nagyon egyértelműen igyekezett meghatározni, hogy mely kutatások tekinthetők antropológiai. Ha úgy nézzük, ebből a szempontból igaza van a kitűnő magyar szociálantropológusnak, Sárkány Mihálynak, hogy az antropológiának ez a felfogása nyújtja a legvilágosabb perspektívákat. A kérdés csak az, hogy mit lehet, de még inkább, hogy mit nem lehet a perspektívák fényénél látni. És ezt a kérdést persze nem én teszem fel először. Ez a kérdés a legkülönbözőbb formákban fogalmazódott meg az antropológián belül is, és szoros kapcsolatban áll azzal az általános kritikai magatartással, amely a 70-es évektől kezdődően a társadalom és humántudományok kánonját, uralkodó elméleteit, módszereit és szemléleteit kérdőjelezte meg világszerte. A kritikai szemléletnek számos fontos összetevője volt, én itt most csak két további mondani valóm szempontjából fontos és egymással összefüggő folyamatot emelek ki. Egyrészt utalni kell arra az egyébként közismert tényre, hogy a társadalom és humántudományi disziplinák közötti határok a 80-as évektől kezdődően egyre inkább átjárhatóvá váltak. És az, hogy átjárhatóságról és nem feloldódásról vagy megszűnésről beszélek, nem véletlen. Ezek a határok, illetve a határokon belül érvényes kánonok ugyanis máig sem szűntek meg. Ma is mindenki tudja, hogyan kell dolgoznia, milyen témákat kell kutatnia, hogy történésznek, szociológusnak vagy antropológusnak tekintsék. Egyidejűleg azonban a disziplinák közötti határvidékeken, a különböző elméleti és módszertani hagyományokból táplálkozó tudományterületek érintkezési pontjain kialakultak olyan kutatási területek, amelyek a zárt, disziplináris terekben nem tudtak létrejönni. Számos ide vonatkozó példát lehetne hozni, én most csak a Magyarországon különösen jól ismert történeti antropológiára utalok. S noha az interdisziplinaritás ma is egy fontos elméleti és tudománypolitikai jelszó, mégsem lehet elfelejtkezni arról, és ez nem lebecsülése az interdisziplináris szemléletnek, hogy ezeknek a kutatási projekteknek és területeknek az újdonsága abban állt, hogy az egyik disziplína átvette valamely másik disziplína elméleteit, módszereit, megközelítéseit, azaz az interdisziplináris kutatások újdonsága mindig csak a régi disziplináris kereteken belül hatott. A már említett példánál maradva, a történeti antropológia sikere abban gyökeredzett, hogy a történészek felismerték a kulturális antropológiai szemlélet használhatóságát, miközben voltak antropológusok, akiknek az érdeklődése nem afrikai társadalmakra vagy óceániai szigetekre, hanem az európai vagy az Európán kívüli történelem 17. vagy 18. századi eseményeire, folyamataira irányult. A másik nagyon fontos fejlemény a társadalom és humántudományok fokozatos és folyamatos pluralizálódása volt. Ennek egyik jele új kutatási érdeklődések, területek és témák kialakulása volt a disziplináris határokon belül. Ezekben az esetekben azonban nem valamilyen kívülről, más tudományterület irányából érkezett elméleti, módszertani hatásról van szó, hanem a valamely disziplinán belüli tudományos érdeklődés módosulásáról vagy transformációjáról. Ebben a folyamatban fontos, de persze nem egyedüli szerepet játszott a társadalomtudományok politizálódása, a modern társadalom negatív jelenségeinek, konfliktusainak a társadalomtudományi percepciója és értelmezése, illetve az európai vagy a nyugati kultúra és tudomány kolonizációs törekvéseinek a felismerése. Ebben az elméleti és politikai kontextusban jelent meg például, és megint csak egyetlen példát említek, az antropológián belül a városok vagy a városi szubkultúráknak a kutatása. Mindezek az itt éppen csak jelzésszerűen megemlített változások, a tudományterületnek ez a belső tematikai, elméleti és módszertani pluralizálódása alapvető kihívást jelentettek az antropológiai kutatások klasszikus modellje számára, hiszen éppen az a Leit Differenz, engedjék meg nekem, hogy itt ezt a német szót használjam, az a konstitutív különbség kérdőjeleződött meg, amely az antropológiát befelé összetartotta, kifelé pedig más tudományágaktól elhatárolta. Sőt, a 80-as évek közepétől kezdődően egyre határozottabb formában kezdett kialakulni az antropológiai kutatásoknak egy másik, és hadd nevezzem így, új modellje, amely tudatosan vallotta, hogy az antropológiának haza kell térnie. Méghozzá metafora mindkét értelmében. A hazatérés egyrészt ugyanis azt jelentette, hogy az antropológiai érdeklődés 80-as évektől mindenféleképpen egyre határozottabban terjedt ki a modern társadalmakra, arra a társadalmi környezetre, amely eredetileg létrehozta őt, és tudatosan hozzálátott a modernitás, a modern társadalmi rend vizsgálatához. A hazatérés ezzel összefüggésben azonban azt is jelentette, hogy az antropológia igyekszik beilleszkedni azon társadalomtudományi disziplinák közé, amelyek a modern társadalmat, annak különböző dimenzióit és tartományait vizsgálják. És ezzel kapcsolatban persze mindig felvetődik a kérdés, hogy van-e az antropológiának egyáltalán elméleti és módszertani kompetenciája a modern vagy késő modern társadalmak kutatásában. És meg kell mondani, hogy ennek a kérdésnek van létjogosultsága, hiszen az éppen az előbbiekben utaltam arra, hogy az antropológia fogalmi, elméleti és módszertani eszköztára elválaszthatatlan a kis, jól átlátható, egyszerű felépítésű társadalmi egységek és világok kutatásától. Az antropológiai kutatások itt tárgyalt új felfogása azonban nem arra törekedett, hogy a hagyományos vagy törzsi társadalmakra kidolgozott elméleti apparátust és tradíciókat egyszerűen ráfordítsa a modern társadalmakra, hanem igyekezett számot vetni hazatérésének a teoretikus következményeivel. Itt persze nem tudok ennek a számvetésnek minden mozzanatára kitérni, két fontos felismerést azonban mégis szeretnék kiemelni. Az antropológiának a modern társadalom felé való fordulása, és ez valóban egy meghatározó mozzanat, feloldotta azt a korábban már említett episztemológiai, kognitív és kulturális távolságot, amely a hagyományosan az antropológiai megismerés és tudástermelés megkülönböztető jegye volt. Az antropológus most már nem csak idegen társadalmakban dolgozott, és most hagyjuk az idegen fogalmának sokféle értelmezési lehetőségét, hanem a számára jól ismert társadalmi és kulturális környezetekben is. Olyan világokban, amelyeknek ő maga politikai és társadalmi szubjektumként ugyanúgy része, mint azok, akiket és akiknek a kulturális vagy társadalmi gyakorlatait vizsgálja. Ebből következően az antropológus alakja és attitűdje nem ragadható meg többé olyan egyértelmű képekkel, mint a sátrában, fehér trópusi ruhában a szövegeit gépelő Malinowski, vagy a Bali szigetén a rendőrök elől a benszülöttekkel együtt menekülő, majd teázó Clifford Geertz. És noha ezek a képek nagyon eltérő üzeneteket hordoznak, alapvetően mégis azt mutatják, hogy az antropológus klasszikus szerepe a kívülállás, a kívülről történő leírás és értelmezés volt. Ha nem így lett volna, akkor nem sok értelme lett volna a native point of view fontosságának a hangsúlyozása. A modern társadalmat vizsgáló antropológusok viszont mindig olyan társadalmakat kutatnak, amelyeket társadalmi és politikai szubjektumként maguk is csinálnak, illetve kitalálnak, amelyben benne élnek, amelyben maguk is benszülöttek. De nem egyszerűen nemzeti értelemben, hanem mint a modern társadalom benszülöttei, a modern társadalomban való éléshez szükséges tudás birtokosai. Az angol szociálantropológus Marilyn Strudon ebben az összefüggésben mondhatta, hogy a modern társadalmakat kutató antropológusok a mindennapi életnek azokat a konstrukciós szabályait, illetve azt a mindennapi tudást igyekeznek leírni, amelyeket társadalmi és politikai szubjektumként maguk is alakítanak. Azaz az antropológusnak, mint társadalmi politikai szubjektumnak a társadalomra vonatkozó kulturális tudása szükségszerűen beépül abba a szisztematikus és analitikus antropológiai tudásba, amit kutatóként, tudósként a társadalomról termel. A másik fontos fejlemény a modern társadalmat kutató antropológia módszerével, annak változásaival kapcsolatos. És itt persze nem egyszerűen arról van szó, hogy a klasszikus antropológiai módszer, a terepmunka a modern társadalma kutatásában értelmét vagy jelentését vesztette volna. De arról igen, hogy az, amit a modern társadalom kutatásának kontextusában terepmunkának nevezünk vagy nevezhetünk, az eddiginél jóval komplexebb és flexibilisebb kutatási gyakorlatra utal. George Marcus elmélete a multi-sited ethnography-ról pontosan ezt hangsúlyozza, amikor arra mutat rá, hogy a modern társadalom helyeit a kulturális formáknak és jelentéseknek olyan pluralizmusa és sokfélesége jellemzi, amely megköveteli, hogy ne csak az egy adott földrajz vagy társadalmi helyen található jelentéseket és kulturális formákat, hanem azok mozgását, mobilitását is nyomon kövessük. Ami azonban számomra talán ennél is fontosabb, az egyfajta paradigmaváltás az antropológiai kutatás módszertanán és szemléletén belül. Az antropológiai megközelítés az előbbiekben már említett alapvető és hosszú évtizedekig kizárólagos jelleggel uralkodó filozófiáját Clifford Geertz fogalmazta meg a legplasztikusabban, amikor egyszer azt mondta, hogy az antropológus nem falvakat és városokat kutat, hanem falvakban és városokban vizsgálódik. Noha a modern társadalmakat vizsgáló antropológia ezt a felfogást nem vetette el, de jelentős mértékben relativizálta azt, és a research in mikrovilágokra irányuló paradigmája mellett azzal egyenjogúvá tette a research off makroösszefüggésekre és átfogó folyamatokra irányuló szemléletét. Ennek megfelelően nem csak azt vizsgálta, hogy mi történik a modern társadalmak különböző helyein, a falvakban és a városokban, a modern társadalom perifériális vagy mellőzött csoportjaiban, hanem mindenekelőtt azt, hogy milyen jelentések, koncepciók, felfogások, eszmék, elképzelések, gondolkodási módok figyelhetők meg, vannak jelen a társadalmi térben, illetve hogy milyen mechanizmusok és stratégiák mozgatják a társadalmat, és mindezek hogyan változnak, formálódnak és alakulnak. Az utóbbi másfél évtizedben számos olyan nagyhatású antropológiai munkát lehetne felsorolni, amelyek ebben a szellemben születtek, azaz kulturális jelentésrendszerek társadalmi termelését, illetve annak változásait vizsgálták. Legyen itt elég csak röviden utalni Paul Rabineau, Marilyn Strudon, Ulf Hannertz, George Marcus és mások munkáira és könyveire. Ezek a munkák nagyon különböző témákkal foglalkoztak. Csak néhány példát hadd említsek. Például az angol rokonsági rendszerrel a 20. század végi Angliában, a társadalmi elittel Portugáliában, az olasz kommunista párttal, a flexibilis állampolgárság problémájával, a migrációval, a transznacionális kapcsolatokkal, a géntechnológiával, és itt abban is hagyom a felsorolást, mert lassan az a benyomásuk támadhat, hogy egy telefonkönyvet vagy egy tárgymutatót olvasok fel. Ami miatt azonban mégis szükségem volt erre a felsorolásra, az az, hogy meg tudjam mutatni ezeknek a munkáknak a tematikai sokféleségét. Hogy azt nem mondjam tarkaságát, és ezzel egyidejűleg az ezen a sokféleségen túlmutató közös sajátosságaikat. Az egyik ilyen közös jellemzőre, arra, amit Ulf Hannertz makroantropológiai megközelítésének nevez, már utaltam az előbbiekben. A másik, és ebben a pillanatban mondandóm szempontjából ez a fontosabb, hogy ezek a munkák közvetlen módon ugyan nem vesznek részt azokban a sokszor akadémikus és még többször intellektuálisan unalmas társadalomtudományi vitákban, amelyek a második modernitás, a reflexív modernizáció, vagy hadd mondjam így összefoglalóan a poszt társadalmak fogalmai és kategóriái körül zajlanak. Ugyanakkor azonban számos, különböző társadalmi környezetből származó, különböző jellegű példát hoznak föl családról, identitásról, hovatartozásról, testről, szexualitásról, munkáról, barátságról, szolidaritásról, és így tovább, amelyek nagyon világosan mutatják, hogy a modern társadalmi rendet egykor összetartó alapelvek, tudások, koncepciók és jelentések mára nem csak megrepedeztek, hanem számos vonatkozásban hatástalanná is váltak. És ezt nem onnan lehet tudni, hogy az emberek ma lényegesen másképpen viselkednek, más cselekvési stratégiákat követnek, más elvárásaik és elképzeléseik vannak, mint tegnap voltak, hanem sokkal inkább onnan, hogy a társadalmi, sőt politikai konfliktusok jelentős része a társadalmon belül létező különböző gondolkodási módok és kulturális koncepciók közötti összeütközésekre vezethetők vissza. Az említett kutatások, és még egyszer hangsúlyozom, a legkülönbözőbb kutatási területek vonatkozásában azt mutatják, hogy az első modernitást oly mélyen jellemző normál biográfiák mára ugyan nem szűntek meg, de elvesztették korábbi hatalmukat. A normál biográfia fogalma a német szociológustól Ulrich Becktől származik, és azokra a kanonizált és társadalmilag elismert életpályamodellekre és identitáskonstrukciókra vonatkozik, amelyek segítségével a modern társadalom összehangolta a mindennapi élet szociokulturális kereteit, illetve az egyéni életpályákat. A normál biográfiák természetesen nem zárják ki az alternatív életutakat és életstratégiákat, de világos határokat szabnak azoknak. A modern társadalomban a normál biográfiák, illetve azok követése jelentette a tervezhető, kiszámítható és ennyiben biztonságos élet talán legfontosabb garanciáját, amely mintegy automatikusan biztosította az individumoknak a társadalmi rendbe való zökkenőmentes beilleszkedését és ezzel a társadalmi rend folyamatos reprodukcióját. A normál biográfiák logikája azt gondolom jól látható. A modern társadalom stabil, hosszú távú és továbbadható, azaz a csoporton, a társadalmi osztályon, de a családon belül is hagyományozható identitásmodelleket kínált fel az individuumok számára, miközben elvárta, hogy az individuumok saját egyéni életükben zárt és ellentmondásoktól mentes identitásokat hozzanak létre. Az első modernitás pontosan ezen a kölcsönhatáson, a normál biográfiákon, az azokhoz kapcsolódó közösen birtokolt kulturális tudáson és kulturális koncepciókon keresztül teremtette meg azt a bizonyosságot, hogy az ember az őt körülvévő társadalmi világban otthon van. És pontosan az otthonlétnek ez a kulturális érzése az, amit Anthony Giddens nyomán, bár az ő eredeti gondolatait némileg módosítva, ontológiai biztonságnak nevezhetünk. Az antropológiának ez az itt tárgyalt kutatási iránya viszont éppen arra mutat rá, hogy ez a kulturálisan kódolt biztonságérzet hogyan töredezik össze, hogyan kérdőjeleződik meg, hogyan válik problematikussá a modernitás mai metamorfózisa vagy transformációja során, és ez milyen társadalmi politikai konfliktusokhoz, illetve milyen konfliktusmegoldási stratégiákhoz vezet. Még egyszer hangsúlyozom, itt nem arról van szó, hogy valami alapvető változás megtörtént, vagy lezárult volna, hanem éppen arról, hogy ez a változás ma folyamatban van, éppen ma történik. És mivel ez a változás éppen folyamatban van, egymásnak mélyen ellentmondó életformák és kulturális jelentések egyidejűleg vannak jelen a társadalomban, amelyek között nem lehet többé hierarchikus vagy értékbeli sorrendet felállítani. A normalitásnak az a terrorja, ha szabad ezt így fogalmaznom, amelyet az első modernitás teremtett meg, ma már nem, illetve csak nagyon korlátozottan érvényes, az egymásnak ellentmondó, egymással véglegesen szembenálló életformák és kulturális jelentések ma már mind egyenjogúak. És hogy ki melyiket követi, az individuális döntések kérdése, amelyben persze szerepet játszhatnak vallási, kulturális vagy éppen családi hagyományok. De hogy ezek a hagyományok ténylegesen szerepet játszanak-e, az megint csak választás, elhatározás, az individuális életstratégiák és döntések kérdése. És azt gondolom, hogy ennek a ténynek nagyon lényeges elméleti következményei vannak. Mindenekelőtt az, hogy a class and culture, korábban már említett elve, ma már semmilyen támpontot sem jelent. Ma már nem sok értelme van abból kiindulni, hogy az egyes társadalmi osztályoknak, csoportoknak megvan a maguk kultúrája. Ehelyett sokkal inkább azt kell észrevenni, hogy a társadalmi tér az egymástól eltérő kulturális minták követése nyomán tagolódik. A késő modern társadalomban az eltérő kulturális minták, jelentésrendszerek és jelentés összefüggések hoznak létre különböző társadalmi csoportokat, nem pedig fordítva. Alig ha lehet csodálkozni azon, hogy ezek a megállapítások jelentős mértékben felkavarták az antropológiát, és ezzel együtt, ha szabad így fogalmaznom, kreatív nyugtalanságot váltottak ki általában is a társadalomtudományokon belül. Az antropológia ugyanis amellett érvelt, hogy a modernitás, a modern társadalom ma megfigyelhető átalakulásának, a reflexív modernizációnak a lényegét a kulturális tudás, a kulturális koncepciók mélyreható átalakulása, a kulturális jelentésrendszerek és jelentés összefüggések drámai változása jelenti. És ez az, amit a mai világ ellentmondásos, ambivalens, konfliktusokkal teli társadalmi akciói és gyakorlatai megnyilvánulásai reprezentálnak. És itt persze nem a civilizációk összeütközésének huntingtoni téveszméjéről van szó, hanem arról, hogy a késő modern társadalmakon belül a kultúra, a társadalom kulturális differenciálódása és a kulturális különbségek megjelenítése vált a társadalmi összeütközések és konfliktusok elsődleges szinterévé. És ez egy olyan megközelítés volt, amely a szokásos társadalmi tudományi érdeklődésből szinte teljesen hiányzott. Ez a felfogás természetesen megkövetelte, hogy a társadalom és humántudományok radikálisan újra gondolják a kultúráról való társadalom és humántudományi beszéd módjait. Ennek a folyamatnak az első állomását a cultural turn fogalmával szokták jelölni. Ennek a szemléletváltozásnak a lényege az volt, hogy a kultúrát nem egy bináris oppozíció egyik tagjaként fogta föl, azaz nem valamivel szemben definiálta, kultúra versus társadalom, felépítmény versus alap, szimbolikus versus anyagi, mind versus body, hanem ahogy Stuart Hall fogalmazta a 80-as éveknek a legvégén, ma már senki sem gondolhatja komolyan, hogy a kultúra lenne, és ez idézi Stuart Halltól, a hab a tortán, a tárgyi világ egyfajta dekorációja, a társadalmi világ egyik részterülete, avagy hogy a kultúrát jelenségek additív halmazának tekinthetnénk. A cultural turn talán legfontosabb elméleti hozadéka az volt, hogy nyomatékosította a kultúra és társadalom koncepcióinak, fogalmainak egymástól való elválaszthatatlanságát. Az utóbbi másfél évtizedben valóban közhelyé vált, hogy az, amit társadalomnak nevezünk, kulturális formákon keresztül konstituálódik, mintázódik, válik láthatóvá és reprezentálódik. Ennek megfelelően a modern társadalom nem más, szokták mondani, mint kulturális koncepciók és szimbolikus mechanizmusok által létrehozott és szabályozott tér, amelyen belül a legkülönbözőbb tudások, koncepciók, jelentések és életformák találkoznak össze. Az ethnoscapes apadurája által bevezetett fogalma azt gondolom pontosan ezt a felismerést tartalmazza. Azt, hogy a késő modern társadalmak leglényegibb sajátossága a legkülönbözőbb, egymásnak ellentmondó kulturális jelentések és jelentés összefüggések, kulturálisan kódolt eszmék, elképzelések és jövőképek folyamatos találkozása. Éppen ezért tartom elgondolkodtatónak Ulf Hannerz megjegyzését, aki szerint a jelentésrendszer kifejezés egy olyan strukturális beágyazottságot sugall, amely a késő modern társadalmakban nem létezik. Ehelyett sokkal inkább folytonosan változó, egymásba olvadó kulturális áramlatokról, cultural flows, mondja Hanertz, azaz a kulturális formák és jelentések mobilitásáról, mozgékonyságáról, dinamikus, nem statikus voltáról, relatív koherenciájáról, időszakos összeolvadásáról, majd szétválásáról kell beszélni. Ez a kifejezés, mármint a cultural flows fogalma, a kulturális jelentéseket olyan sokféle szálból, rétegből és elemből szövődő, szerveződő folyamatnak mutatja, amely nem egyszerűen lineárisan terjed, s amely sem eredetében, sem használatában nem köthető egyetlen teritoriális vagy lokális csoporthoz. Éppen ezért ma a kultúrakutatás számára azt gondolom nem az a kérdés, hogy milyen a kultúrája ennek vagy annak a helynek, ennek vagy annak a csoportnak, hanem sokkal inkább az, hogy a különböző kulturális áramlatok hogyan hoznak létre különböző kiterjedésű társadalmi egységeket. Ezek miképpen érintkeznek, kommunikálnak egymással, illetve hogy az egyeztetésnek milyen szimbolikus és politikai mechanizmusait dolgozzák ki, és ezen keresztül hogyan szervezik meg a későmodern társadalom rendjét. A kultúrának ez a felfogása tehát nem arra törekszik, hogy jelenségeket figyeljen meg és írjon le, hogy azokból igyekezzék kihámozni az adott kultúra belső rejtett jelentéseit, hanem arra, és ezt Michael Herzfeld fogalmazta meg legutóbbi könyvében a leghatározottabban, hogy az egyes embereket, társadalmakat egyaránt mozgató, közösen birtokolt, de mégis erősen differenciált mindennapi vagy kulturális tudást, annak logikáját ragadja meg. Ebben az összefüggésben idézhetném Charles Taylort vagy Dilip Gaonkart, aki a kultúra fogalmának alternatívájaként társadalmi imaginációról beszélnek. Ezzel a kifejezéssel azokat a módokat jelölik, ahogyan a köznapi emberek, a társadalom történeti értelembe vett köznapi emberek saját társadalmi létezésüket, másokkal való összeműködésüket, valamint a társadalom működését látják, illetve elképzelik. Az ezekben a társadalmi imaginációkban megjelenő jelen és jövő képek, értékek, normák és elvárások persze nagyon különbözőek. De pontosan ez jelenti a későmodern társadalmak valóságát, nevezetesen a kérdés, hogy milyen politikai és szimbolikus eszközökkel lehet a különböző imaginációk és társadalomképek, az eltérő nézetek, az egymással szemben álló jelentések és ambivalens kulturális koncepciók között egyeztetni és közvetíteni. Hogyan lehet megteremteni azt, amit common sense understandingnek nevezünk, egy társadalmilag erősen fragmentált és kulturálisan mélyen kreolizált, illetve hibridizált világban? És noha erre a kérdésre nyilván nincs egyetlen válasz, vagy én legalábbis ezt a választ nem ismerem, mégis azt gondolom, hogy pontosan ennek a kérdésnek a kontextusában lehet megragadni a kultúratudomány jelentőségét és esetleges lehetőségeit. Tudom, hogy ez a kifejezés némileg félrevezető, és ezért is hangsúlyozom, hogy amikor kultúratudományról beszélek, akkor nem egy új interdisziplináris tudományterületre gondolok, hanem sokkal inkább egy transzdisziplináris szemléletre. Egy olyan szemléletre, amely a későmodern társadalom konfliktusainak, a kulturális tudás és reprezentáció, a társadalmi imagináció sokféleségének a kritikai értelmezésére, és nem pedig tekintélyelvű magyarázatára törekszik. A kultúratudomány számomra a transzdisziplináris tudás lehetőségét teremti meg. Olyan tudást, amelyben a különböző elméleti és módszertani hagyományok szétválaszthatatlanul keverednek, ahol nem érdemes antropológiáról, vagy cultural studiesról, vagy szociológiáról beszélni, mert nem a korábbi disziplináris határok, még csak nem is ezek meghaladása a lényeges, hanem éppen az ezek keveredése nyomán előálló új szemléletek és másfajta megközelítések. Meggyőződésem ugyanis, hogy a társadalom és humántudományokat egymástól elválasztó, megkülönböztető jegyek feloldódása, a határok megszűnése nem feltétlenül a disziplináris identitás elvesztését jelenti. Már csak azért sem, mert azt gondolom egyetlen tudományterületnek sincs egyetlen identitása. hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy nem az egyes tudományterületek határainak egyre szorosabbra húzása, valamely disziplína feladatainak egyre ortodoxabb formákban való meghatározása, nem a disziplinális különállás védelme és reprodukálása jelenti a megoldást a társadalomtudományok és humántudományok mai válságára, ha ezt válságnak szabad nevezni, hanem éppen ellenkezőleg a határok megnyitása és újraértelmezése, az egyes tudományterületeken túlmutató innovatív és kreatív elméleti és módszertani transfer lehetőségeinek a keresése, olyan elméleti hálók, kapcsolatok, gondolati érintkezések megteremtése, amelyek nyomán nem egyszerűen új autoritású disziplinák jönnek létre, hanem olyan új transzdisziplináris megközelítések, amelyek képesek a mai világ új folyamatainak láthatóvá tételére, megragadására, sőt talán értelmezésére is. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból Magyarország sem jelent kivételt, noha gyakran hallani azt az ellenvetést, hogy a magyar, sőt a kelet-európai társadalmak problémái, konfliktusai mások, mint a nyugat-európai országoké, és ennek megfelelően szükségszerűen mások a társadalom és humántudományok preferenciái és prioritásai. És ha ezeknek a problémáknak és konfliktusoknak a formáira és egyes megnyilvánulásaira gondolunk, még akár lehet is valami igazság ebben az állításban. Ha azonban közelebbről szemügyre veszük azokat a konfliktusokat, amelyek a magyar társadalmat akár csak az utóbbi hetekben vagy hónapokban is megmozgatták, akkor be kell látnunk, hogy nincsenek külön utak, harmadik utak, magyar utak. Semmi sem ment meg bennünket sem attól, hogy szembenézzünk azzal a ténnyel, hogy a modernitás metamorfózisa, transformációja, ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Ezt ugyan lehet tagadni, lehet azt mondani, és még inkább abban hinni, hogy ez a folyamat feltartóztatható, vagy visszafordítható. Nekem azonban mély meggyőződésem, hogy akkor járunk el helyesen, ha a jövőt nem a múltban akarjuk keresni, és nem oda akarjuk visszavinni. És ez nem csak a politikára igaz, hanem a társadalom és humántudományokra is. Éppen ezért azt gondolom, hogy nincsen más esélyünk, mint annak következetes végiggondolása, hogy milyen alternatívák állnak előttünk a társadalom és humántudományok újjászervezése során. És arról is meg vagyok győződve, hogy ebben a munkában komoly szerep vár a kultúratudományi megközelítésekre. És azt szeretném remélni, hogy ezzel a rövid bevezető előadással talán egy ilyen lökést legalábbis a vita irányába lehetett adni. Köszönöm a figyelmüket!
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott tudás, kultúra és kultúratudomány. Perspektívák a késő modern társadalom kutatásában. Niedermüller Péter előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2005. március 30-án készült.